Egymás iránt engedelmesek legyetek a Krisztus iránti tiszteletből. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálát adunk azért, hogy leborulhatunk előtted ezen a csendes vasárnap reggelen. Köszönjük, hogy mindjájunkat ismersz, és pontosan tudod, hogy mit hoztunk ide a szívünkben, és hogy nálad készen van mindaz, amire szükségünk van. Bocsásd meg, hogy sokszor csak az ajándékaid kellenek, de téged nem keresünk, nem imádunk, nem engedelmeskedünk parancsaidnak. Ezen a héten is sokféleképpen megszegtük azokat. Egymás ellen is vétkeztünk, és nem azzal törődtünk, ami szerinted a legfontosabb. Dicsőítünk azonban minden meghallgatott imádságért, azért mert többet adsz, mint amennyit kérünk. Ezzel a reménységgel jövünk most is hozzád. Ajándékozz meg azzal, amit rajtad kívül senki más nem tud megadni. Adj erőt terheinkhez, bűneink súlya alól. Add nekünk a te igéd világosságát, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Fiad érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéje Mózes első könyvének 4. részéből szól hozzánk, annak is az első 15 verséből. Azután Ádám a feleségével Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült annak testvérét Ábelt. Ábel jópásztor lett, Kaint pedig földművelő. Egy idő múlva Kaint áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitte elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kaintra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed, hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére Ábelre, és meggyilkolta. Isten megátkozza Kaint. Akkor az Úr megkérdezte Kaintól, hol van Ábel a testvérem? Kain azt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. A földet művelet többé ne adja neked termőerejét, bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme előszél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Az ember boldog volt, amíg bízott Istenben. Békében, biztonságban és bőségben élhetett. Szeretett közösségben az Úrral. Azonban jött a kísértő, és azt ígérte, hogy olyan lehet, mint az Isten. És itt kezdődtek a bajok, amikor az ember feladta az Istenben való bizalmát, és hallgatott a kísértőre. Amikor azt gondolta, hogy valóban olyan lehet, mint az Isten. És ezzel elkezdődött egy súlyos sorozat, ami avval indult, hogy először az Isten iránt lett engedetlen, mondhatnánk így, hogy először jött a vallási bűn, és azután következett az, hogy a gyermekei egymásra kezet emeltek, vagyis jött a szociális bűn. Mondhatnánk azt tehát, hogy amikor a hitben valami zavar támad, akkor bizony az követi az erkölcsi zűrzavar is. És ennek jött minden következménye. Jött a fájdalom, jött a betegség, jött a halál, és annak minden következménye. A mindennapi perpatpaloktól egészen a háborús szinterekig jutott az ember. Történetünk azzal kezdődik, hogy Ádám és Éva szeretik egymást, gyermeket várnak. De már ebben sem látjuk azt a felhőtlen boldogságot, hiszen talán mindannyiunknak feltűnt, hogy amikor arról van szó, hogy Éva gyermeket vár, akkor nem azt hallhatjuk, hogy áldott állapotban van, hanem az a szó szerepel itt a Szentírásban, hogy terhes. Ez is már arra utal, hogy a bűneset után vagyunk, vagyis fájdalommal fogja megszülni az ő gyermekét. Fontos az is, hogy milyen neveket kapnak a születendő gyermekek. Valószínűleg Káin volt az első szülött, ő pedig ugye a nyereség nevének jelentése, azt jelenti, hogy nyereség, az Úrtól kaptam. Itt még volt egyfajta reménység, és gondolhatunk arra, persze biztosan nem tudjuk, hogy talán Éva is úgy érezhette, hogy ő lehet az a gyermek, akiről beszélt az Isten, hogy majdan a kígyó fejére fog taposni. Aztán jön a következő gyermek, Ábel, akinek a nevének jelentése lehellett múlandóság. És hogyha belegondolunk abba, hogy bizony a régi időkben a nevek nagy jelentéssel bírtak, meghatározóak voltak az egyén sorsára nézve, akkor itt is bizony valóban már jelzi azt, hogy nem lesz hosszú életű ez a gyermek. A két testvér felnő, Káin földműves lesz, Ábel pedig juhpásztor. Még azt látjuk, hogy nem szűnt meg teljesen az Isten iránti tisztelet, hiszen valószínűleg Ádámtól tanulhatták azt az Isten tiszteleti formát, hogy ajándékot visznek az Istennek. Ábel a juhok legszebbikét, Káin pedig a föld terméséből viszi az ő ajándékát. És aztán azt olvassuk, hogy Ábel ajándékára rátekint az Isten, elfogadja, Káin áldozatát azonban nem fogadja el. Ha meg akarjuk érteni a miértet, akkor gondolnunk kell a zsidókhoz írt levél 11. részére, ahol ott a 4. versben azt olvashatjuk, hitáltal vitt Ábel becsesebb ajándékot az Istennek. Vagyis, ugye tudjuk, hogy Isten a szívek és a vesék vizsgálója, tehát ebből is látszik az, hogy tulajdonképpen ismeri az ember gondolatait, szívének szándékait. Ábel értette és érezte azt, hogy nagy szüksége van az Isten kegyelmére, az Isten szeretetére, és megalázza magát, így közeledik az Istenhez, így viszi, ilyen lelkülettel viszi az ő ajándékát. Ezzel szemben Káin úgy gondolja, hogy ő nincs híján semminek. Benne megvan minden, ami szükséges, és tulajdonképpen egyfajta vallási szertartásnak tekinti azt, hogy ajándékot visz az Istennek. És amikor megtapasztalja, hogy Isten nem fogadja el az ő áldozatát, akkor azt olvassuk, hogy nagy haragra gerjed. És bizony, ez a harag nagyon komolyan munkálkodik benne. Oly annyira, hogy gyűlöletté fajul, és a végén testvérgyilkossá lesz. Az is fontos kérdés, hogy vajon kire haragudott meg igazán Káin? Csak Ábelre? Bizony nem. Elsősorban Istenre haragudott meg. És itt van a bajok forrása. És ha belegondolunk, akkor sajnos elmondhatjuk, hogy még a hívő ember életében is előfordulhat olyan, amikor azt mondja, hogy haragszom az Istenre. Annyi csapásért, annyi mindent nem értek, és egyáltalán miért történnek velem ezek a dolgok? Nagyon sokszor elhangzanak ezek a szavak kórházban, amikor beteg valaki, vagy éppen elveszíti azt, akit a legjobban szeretett, és még sorolhatnánk, hány olyan helyzet van, amikor bizony az ember könnyen ki tud ilyeneket mondani, és talán csak a végén döbben rá, hogy mit is mondtam. Isten nem véletlenül íratja le a Szentíróval ezeket a történéseket, mert minden egyes mozzanat mögött ott van, mindenütt jelen van. És még annak ellenére sem mond le Káinról sem, hogy tudja, mi van a szívében. Szánja őt. Próbálja figyelmeztetni, hiszen kérdezi, és utal arra, hogy ha jót tesz, akkor nem kell lehorgasztott fejjel járnia. Sőt, arra is figyelmezteti, hogy ott van a bűn az ajtó előtt, és hogy uralkodhat rajta, kérheti ehhez az Isten segítségét. Isten nekünk is felajánlja nap mint nap, bármilyen helyzetben legyünk is, hogy hozzá fordulhassunk, és tőle kérjük el mindazt, amire szükségünk van. Káin úgy gondolta, hogy elég a vallásos cselekedet, és hányszor esik ilyen hibába az ember. Azt gondolja, hogy elég az, ha eljövök az Isten tiszteletre. De tudjuk jól, hogy nem a vallás üdvözít bennünket, hanem egyedül a Jézus Krisztusban való hit által lehet üdvösségünk. És csak Isten az, aki olyat tud nekünk adni, amire valóban szükségünk van, ami elégséges az életre, nem csak itt a földön, hanem még inkább az örök életre. Ábel elfogadja az Isten kegyelmét, sőt, igényli azt. Káin azonban nem tart erre igényt. Nincs benne bűnvallás. Úgy gondolja, hogy őt megsértették, neki most már nincs szüksége az Istenre. És csak a saját életére nézve mondja el a panasz áradatot, hogy most milyen nehéz lesz az ő sorsa. És egy percig sem gondol arra, hogy mindezeket megelőzhette volna, ha hallgat az Isten figyelmeztetésére, ha időben megállt parancsol az érzéseinek, ha megáll a lejtőn. Isten igéje tehát minket is figyelmeztet, hogy amikor negatív indulatok, rossz érzések kavarognak bennünk, akkor ne engedjünk azoknak, hanem kérjük az Urat, hogy szabadítson meg azoktól, mert ő igenis tud és akar is segíteni minden helyzetben. Azt is láthatjuk, hogy tulajdonképpen a gyilkosság nem ott kezdődik, amikor ténylegesen megtörténik. Sokkal előbb elkezdődik. Már ott van a gyökere abban, amikor a teremtmény nem ismeri el teremtett mi voltát, hanem olyan akar lenni, mint a teremtő. Sőt, úgy gondolja, hogy neki joga van uralkodni embertársa felett. Pedig Istentől nem erre kapott megbízatást. Isten azt mondta, hogy a körülötte levő világot uralhatja, viszont egymással szemben, szeretetben és segítőkészen egymást védve kell élniük az embereknek. Jézus példát is ad arra, hogy hogyan indul ki az az indulat az emberből, amely akár szavak által is képes ölni. Emlékezzünk csak, hogy mit mond a hegyi beszédben. Amikor valaki megalázza a másikat emberi mi voltában, molondnak nevezi, ez a legsúlyosabb, és azt mondja, hogy aki ilyet mond, az méltó a gehenna tüzére. Ítélet alá esik. Isten kínálja a segítséget. Kínálta Káinnak, és elmondta, hogy mit kell tennie, de ő nem kér belőle más utat választ. Hallhattuk, hogy elmegy az Isten színe elől. És érdekes dolog, hogy Isten kérdéseket intéz hozzá, mielőtt elmenne. És ezekben a kérdésekben annyi-annyi minden benne van, ami elgondolkoztathatná, még mindig megállíthatná. Először is megkérdezi, hogy miért gerjedtél haragra. Ezáltal is figyelmezteti, hogy hova vezet a harag, hogyan fokozódik, olyanná válik, mint a lavina, és elsodorja azt, aki érzi, és azt is, aki iránt érzi. Aztán az is fontos, hogy megkérdezi, hogy hol van a te testvéred, Ábel. És amikor ezt kérdezi, akkor nagyon szemtelenül válaszol Káin, hiszen szinte letagadja és mentesíti magát, hát nem őrzője ő a testvérének. És vajon, hogyha minket kérdezne meg Isten, hogy hol van a testvérünk, hol van a házastársunk, hol van a szomszédunk, hol van egy ismerősünk, hol van az, aki a legközelebb áll hozzánk lelkileg, mit tudnánk válaszolni, mit tudunk róluk? Tudjuk-e, hogy mi az, ami fáj nekik, mi az, amiben szükséget szenvednek? És vajon, ha tudjuk, akkor tudunk-e segíteni, tudunk egy gyógyírt kínálni? Van-e erőnk, amit Istentől kértünk el, hogy elé vigyük az ő nehézségeiket, és Istentől elkérve a megoldást, lehessünk az Úr eszközei az ő életükben. Mert igenis felelősségünk van a másik ember iránt, hogy odafigyeljünk a másikra. Milyen jó azt hallani, amikor valaki elmondja, hogy van egy jó szomszédom, akire rábízhatom a házamat, akire rábízhatok mindent, ha én távol vagyok. Nem kell attól félnem, hogy idegenek mennek be az én házamba, az én kertembe. Csodálatos dolog, amikor ilyen jó kapcsolatban tudunk egymással lenni. És mennyire szomorú, amikor pedig azt halljuk, hogy haragban vagyok a testvéremmel. Nem tudunk megegyezni egy örökségem. Vagy amikor a házastársak nem tudják rendezni a vitájukat, és válásig fajul a helyzet. És hányszor és hányszor ott volna a lehetőség, hogy megbeszéljék. Talán többen hallottak már Gary Chapmanről, aki egy pszichológus, keresztény pszichológus, és nagyon híres arról, hogy beszél az öt szeretet nyelvről. És ennek is az a lényege, hogy megértsük, megfigyeljük a másikat, hogy mi az, ami neki fontos, mi az, amivel a kedvében járhatunk, mi az, amivel összhangba tudjuk hozni az együttélésünket. Hogyan tudunk jól egymásra figyelni. Fontos tehát, hogy figyeljünk egymásra, mert felelősek vagyunk egymás iránt. És végül megkérdezi Isten, hogy mit tettél. És bizony ezáltal is arra akar eszméltetni bennünket, hogy a tetteinknek súlyos következményei lehetnek. Mert van, amikor még csak elgondolja az ember, hogy mit szeretne tenni, és sokszor szoktuk is mondani, hogy tudom én, hogy mit csinálok. Biztos, hogy tudjuk. Mindig tudjuk. Jól tudjuk. Hányszor halljuk híradásokban, hogy egy fiatal élet a halálba rohant. És talán egész addig életében nem volt semmilyen kapcsolata az Istennel. És jön egy szörnyű baleset, és mindennek vége. És esélye sem volt arra, hogy igazán végig gondolja, hogy mit tett. Nem véletlenül mondja Jézus is a kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mennyire jellemző ránk, hogy nagyon sokszor bizony nem tudjuk. Nem mérjük fel tetteinknek a súlyát. Káin bűnbocsánat nélkül megy el. Bűnvallás és bűnbocsánat nélkül megy el az Isten szín előtt. És ahogyan olvastuk, letelepszik Nód földjén. Várost épít, elnevezi a fiáról, úgy él, mintha mi sem történt volna. Elindul az emberi fejlődés, belakják a földet, és mégis Isten nélkül senki sem lehet boldog. Nagyon fontos, hogy milyen az Istennel való kapcsolatunk. Nincs közömbös kapcsolat az Isten iránt, nem lehetünk közömbösek. Vagy szeretjük, vagy gyűlöljük. És két úrnak nem lehet szolgálni. Káin nincs a helyén, Ádám sem volt, és most kérdez minket az ige, hogy vajon mi a helyünkön vagyunk-e. Ott vagyunk-e az Isten színe előtt? Van-e áldás a mi életünkön? Elkérjük-e azt a mi Urunktól? Mert van rá lehetőségünk, hogy megkaphassuk az Isten áldását. Ő nem mondott le rólunk. Káinnak nem volt lelki otthona, bújdosó volt. Nekünk megvan a lelki otthonunk. Ha Istennel járunk, akkor békességünk van. Akkor látható rajtunk a világ számára is, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Milyen lelkület van bennünk? A Káin szeretet nélküli, vagy pedig a krisztusi indulat. Kérjük Istent, hogy adja meg nekünk azt az indulatot, ami Jézus Krisztusban is megvolt, és ő meghallgatja ezt a kérésünket. Ha Krisztushoz tartozunk, akkor azt is tudjuk, hogy bár Ábel vére akkor az égre kiáltott, és ma is nagyon sok Ábel vére kiált az égre. Gondoljunk a múlt szörnyűségeire, de napjaink történéseire is. És még inkább arra, hogy bizony napjainkban is tízezrek áldozzák életüket a Krisztusban való hitükért. És mégis a Jézus vére az, amely kegyelmet ígér a mi számunkra, amely valóban megszabadít bennünket, megment a bűn hatalmától, és amely által Isten gyermekeivé lehetünk, amely által atyánknak hívhatjuk őt. Így, ahogy írja számunkra Péter első leveleinek az első részében, a 18-19. Versben, tudjátok, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok ki a ti atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből, hanem drága véren, mint a hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Tehát megtapasztalhatjuk azt, hogy igenis Jézus meg tud szabadítani minden rossz, negatív érzéstől, indulattól, és irgalmat, kegyelmet ígér a mi számunkra. És elmondhatjuk azt, hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Így Krisztus által kísértések idején is tudunk uralkodni a mi bűneink felett. Az ő véréért kapunk bocsánatot, és lehet mennyei hajlékunk, és mi már elmondhatjuk, hogy így nem válunk bolyongókká, nem céltalan az életünk, hanem igenis van egy cél, ami felé haladhatunk, és ez nem más, mint az örök élet. Az a hely, amelyet Isten elkészített a mi számunkra. És Isten azzal is biztat bennünket, hogy nem hagy bennünket egy percre sem magunkra, hanem velünk lesz minden nap a világ végezetéig. Ez legyen most számunkra az alap, és így gondoljuk végig a mi életünket, és engedjük azt, hogy amire most Isten igéje által rámutatott, hogy ha van valami hiányosság a mi életünkben, akár nehezen tudunk megküzdeni a mi érzéseinkkel, indulatainkkal, vagy legfőképpen rendeznünk kell valakivel a kapcsolatunkat, akkor adjon ő ehhez számunkra erőt. És ami még fontosabb, ami összefoglalja ennek az egész résznek a lényegét, hogy bár szomorú ez a történet, mégis van benne evangélium a számunkra, ami nem más, mint az, hogy Isten hogyan készíti el a kegyelmet az ember számára. Az ő kegyelme legyen velünk a mindennapokban továbbra is. Amen. Magasztalunk, mennyei atyánk, hogy megismerhettük Jézus Krisztus bűntörlő erejének teljes valóságát, szabadítását. Hálát adunk neked, hogy azért győzhettünk a kísértésben, mert te segítettél, helyreállhatott szeretteinkkel való kapcsolatunk, tudtunk bocsánatot kérni másoktól, és tudtunk megbocsátani is. Köszönjük, hogy te megújíthatod a hozzátérőket. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne járjunk a Káini úton, hanem hozzád tartozhassunk. Ne engedd, hogy kifejlődhessen bennünk a keserűség, irítség, gonosz szó, bántó gondolat, tisztátalan indulat, harag, gyűlölet. Add, hogy tudjunk és akarjunk téged és fele barátainkat, szeretteinket teljes szívvel szeretni. Segíts, hogy a te indulatod szerint éljünk, otthon, családban, munkahelyen. Ne engedd, hogy a megvallás helyett magyarázzuk a mi vétkeinket. Őrizd meg attól, hogy rád haragudjunk. Tölts meg minket irántad való szeretet békéjével, nyugalmával. Kérünk téged, hogy a te végtelen szereteted áradjon ki azokra, akik gyászolnak, békességed, vigasztalásod vegye körül őket. Adj erőt, reménységet, enyhülést, gyógyulást a fájdalmakat hordozóknak, betegségben szenvedőknek. Add nekünk a te szeretetedet, amellyel készek lehetünk szolgálni fele barátainknak. Adj bölcsességet az egyházi és a világi vezetőknek, békességet a világban, oltalmat a menekülőknek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, annyit a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.